Az úton is most is óvatosan betartották a tisztes távolságot. Egy hete, hogy Malló kihallgatást kért az itteni kormánytól, de válasz még mindig nem érkezett. Micsoda piac, ismételte meg Malló, mondhatni szűz terület. Jaim Tver türelmetlenül fölpillantott, és félre söpörte a kártyát. Mi az ördögöt szándékozik cselekedni, Malló? A legénység zúgolódik, a tisztek aggódnak, én kíváncsi vagyok. Kíváncsi? Mire? A helyzetre. Magára. Arra, hogy mihez fogunk. Várunk. Az egykori kereskedő fölfortyant, s az arca rákvörösre gyulladt. Tudja maga egyáltalán, Malló, hogy mit csinál? Fakadt ki korholóan. Körülöttünk egy mezőn őrség, fölöttünk hajók, és ha csak arra várnak, hogy mikor robbanthatnak bele bennünket a földbe, egy hetük volt rá. Talán erősítésre várnak, villant meg keményen Tver tekintete. Malló ledobta magát egy székre. Igen, én is gondoltam erre, nem könnyű, dió, mondhatom. Először is minden baj nélkül ideértünk. Persze ez még nem jelent semmit, mert a több, mint 300 hajóból tavaly mindössze 3 ment ripityára. Az arány tehát nem túl magas. De ez jelenthetni azt is, hogy csak kevés hajójuk van ellátva atomerővel, és addig nem akarják kitenni őket a veszélynek, amíg nagyobb nem lesz a számuk. Másfelől jelentheti azt is, hogy egyáltalán nem rendelkeznek atomerővel. Vagy ha igen, akkor rejtegetik, attól tartva, hogy kiszagoltunk valamit. Elvégre nem nagy dolog kalóztámadást intézni a könnyű fegyverekkel fölszerelt kereskedelmi hajók ellen. Más dolog viszont az alapítvány meghatalmazott követével pimaszkodni, akinek a puszta jelenléte arról tanúskodhat, hogy az alapítvány megsejtett valamit. Vegye ehhez hozzá, várjon csak, Malló, várjon! Emelte föl a kezét Tver. Lassan lyukat beszél a hasamba. Mire akar kiukadni, ne pepecseljen a részletekkel. Muszáj megismerni a részleteket, Tver, különben nem ért meg semmit. Én is, ők is várunk. Ők nem tudják, hogy én miben sántikálok, én nem tudom nekik, miük van itt. Az én helyzetem azonban hátrányosabb, mert egyedül állok az egész világgal szemben, amely könnyen lehet atomfegyverrel is rendelkezik. Nem engedhetem meg, hogy a hátrányom tovább növekedjék. A helyzet veszélyes, igaz. Az is könnyen meg lehet, hogy belerobbantanak bennünket a földbe, de mi ezzel kezdettől fogva számoltunk. Mi mást tehetnénk? Fogalmam sincs. Ki az már megint? Malló türelmetlenül fölpillantott és beigazította a készüléket. A képernyőn az őrség parancsnokának darabos arca fény lett föl. Beszéljen, őrmester! Bocsánat, uram, szólalt meg ez. A legénység egy alapítványbeli misszionárust bocsátott be. Egy micsodát? Élénkült föl hirtelen Malló arca. Egy misszionárust, uram, kórházi ápolásra szorul, uram. Még lesz egy-két ember, aki kórházra fog szorulni, ezért a munkáért, őrmester, vezényelje az embereket a harc álláspontokra. A legénységi pihenő csak nem teljesen kiürült. 5 perccel a parancs elhangzása után még a szabadnapos állomány is a fegyverei mellett termett. A periféria zűrzavaros csillagközi térségeiben a gyorsaság volt a legfőbb erény, és egy mesterkereskedő legénysége mindenek előtt a gyorsaságával tűnt ki. Malló kimért léptekkel bevonult a terembe, és tetőtől talpig végigmérte a misszionárust. Tekintete Tinter hadnagyra siklott, aki zavartan állott a jövevény egyik oldalán, majd a másik oldalán Demen őrmester egykedvű arcán és flegmatikus alakján állapodott meg. A mesterkereskedő elgondolkozott, majd Tverhez fordult. Tver, legyen szíves föltűnés nélkül idehívni a tiszteket a koordinátorok és a lőelemzők kivételével. A legénység további parancsiga helyén marad. A következő 5 percet Malló azzal töltötte, hogy benyitogatott a mosdókba, bekukkantott a bárpult mögé, összevonta a függönyöket a vastag ablakok előtt. Fél percre még a teremből is kiment, és amikor visszajött, elgondolkodva dúdolt magában. A terem kezdett megtelni. Utolsónak Tver jött vissza, és hangtalanul behúzta maga után az ajtót. Mindenek előtt ki volt az, szólalt meg Malló folytott hangon, aki parancsom nélkül fölengedte ezt az embert a hajóra. Az őrmester előlépett, minden szem feléje fordult. Bocsánat, uram, nem egy valaki volt, közös megegyezéssel történt. Ez az ember miénk forma, ezek az idegenek meg itten. Együtt érzek magával, őrmester, szakította félbe Malló. és megértem az érzéseit. Ezek itt a maga parancsnoksága alatt állnak. Igen, uram. Ha ennek vége lesz, egy hétig nem hagyhatják el a körzetüket, magát pedig erre az időre fölmentem mindenféle felügyeleti kötelezettség alól. Megértette? Az őrmester arckifejezése semmit sem változott, csak mintha a válla süppett volna egy kicsit mélyebbre. Igenis, uram, recsent a hangja. Elmehet, foglalja el a lőállását. Alig, hogy becsukódott mögötte az ajtó, a terem egyszerre fölbojdult. Tver hangja harsant ki a lármából. Mire ez a büntetés, Malló? Hiszen jól tudja, hogy ezek a korelliak leöldösik az elfogott misszionárusunkat. A parancs szegés már önmagában is súlyos vétek. Bármilyen érvet is lehetne egyébként fölhozni mellette. A parancs pedig az volt, hogy az engedélyem nélkül senki sem hagyhatja el a hajót, és senkit sem engedhetnek föl rá. Tinter hadnagy elégedetlenül morogta. 7 nap semmit tevés. Ki tud így fegyelmet tartani? Én, csattant Malló hangja kíméletlenül. Ideális körülmények között nem nagy érdem a fegyelem. Tessék a halál árnyékában is megtartani, különben mit ér az egész? Hol van az a misszionárius? Hozzák ide elém. A kereskedő helyet foglalt mi alatt óvatosan oda tessékelték eléje a bíbor palástos alakot. Mi a neve tisztelendőségednek? He? A bíbor palástos alak egész testével Malló felé fordult. Szemei zavarosak voltak, egyik halántékán ütésnyoma látszott. Amennyire Malló visszaemlékezett rá, az előbbi közjátékot szótlanul és moccanatlanul állta végig. A neve, nagy tiszteletű uram. A misszionárius egyszerre fölvillanyozódott, kezeit ölelésre tárta szét. Fiam, gyermekeim, legyen rajtatok a galaktikus szellem védelmező keze most és mindörökké. Tver előrelépett, a szemében aggodalom ült, a hangja fátyolos volt a megilletődöttségtől. Ez az ember beteg, fektesse le valaki. Vitesse ágyba Malló és gondoskodjék az ápolásáról. Nem látja, hogy súlyosan sérült? Ne üsse bele az orrát, Tver, vagy kivezettetem a teremből. Förmet rá Malló, s izmos kezével hátra lökte. A neve, nagy tiszteletű uram! A misszionárius esdekelve összekulcsolta a kezét. Maguk fölvilágosult emberek, mentsenek meg a pogányoktól. A szavak kuszán törtek föl belőle, mentsenek meg ezektől a durva és elvakult emberektől, akik ellenem acsarkodnak és bűneikkel szomorítják a galaktikus szellemet. A nevem Jord Parma, Anakreon vidékéről. Az alapítvány nevelt föl, maga az alapítvány, gyermekeim. A szellem papja vagyok, és minden titkok beavatottja, és idejöttem a belső hang szólítására. Elcsukló hanggal, bántalmazást szenvedtem a hitetlenek kezétől, mint a szellem gyermekeihez esedezem hozzátok, a szellem nevében mentsetek meg tőlük. Váratlanul fémes hangon fölberregett a vészcsengő, és egy hang sűvített be a terembe. Ellenséges egységek közelednek, utasítást kérünk. Minden tekintet gépiesen fölsiklott a hangszóró irányába. Malló égtelenül elkáromkodta magát. Adásra kattintotta a készüléket, és beleüvöltött. Résen lenni, ez minden! És kikapcsolta a mikrofont. Utat tört magának az ablakhoz, egyetlen mozdulattal félrerántotta a nehéz függönyt, és kibámult. Ellenséges egységek. Néhány ezernyi egységből álló korelli embertömeg. Ameddig a szem ellátott, a kikötő egész területét ellepte a hullámzó embererdő. És az első sorok egyre közelebb nyomultak a magnéziumfákják kemény, hideg fényében. Tinter! A kereskedő nem fordította hátra az arcát, csak pulykavörös nyaka árulkodott indulatáról. Kapcsolja be a külső hangszórót, és tudja meg, mit akarnak. Kérdezze meg, van-e közöttük olyan, aki a törvény képviselője. Ne ígérjen semmit, és ne fenyegetőzzön, mert kitekerem a nyakát. Tinter sarkon fordult és elsietett. Malló érezte, hogy egy súlyos kéz nehezedik a vállára, és türelmetlenül lerázta magáról. Tver állt mögötte, hangja dühösen sziszegte a fülébe. Malló, nem szabad kiadnia ezt az embert. Hová lenne különben a tisztességünk meg a becsületünk? Hiszen az alapítvány embere, és azon kívül pap. Ezek a vadak itt kint. De hallja egyáltalán, mit mondok? Hallom magát, Tver, mondta Malló metsző hangon. Mintha egyéb dolgom sem volna, mint hogy misszionáriusokat babuskassak. Azt teszem, uram, ami nekem tetszik, és Seldon meg az egész galaxis a tanúm, hogyha az utamba áll, akkor átharapom azt a rohadt gégéjét. Ne gáncsoskodjon, Tver, mert nem felelek magamért. Ezzel sarkon fordult, és faképnél hagyta őt. Haja nagy tiszteletű Parma! Tudott maga arról, hogy az egyezmény értelmében egyetlen alapítványbeli misszionárius sem teheti Corelli területre a lábát? Csak oda mehetek, fiam, ahová a szellem vezérel, felelte a misszionárius, aki egész testében remegett. Ha a vakok elutasítják a világosságot, nem annak a jele é ez, hogy annál nagyobb szükségük van rá. Ez nem tartozik ide, tisztelendő uram. Maga, amikor idejött, Corell és az alapítvány törvényeit egyaránt megszegte. Nincs törvényes alapom rá, hogy megvédelmezzem önt. A misszionárius megint égnek emelte a karjait, korábbi zavarodottságát, mintha elfújták volna. Kintről beszűrődött a hajó, külső hangszóróinak rekettes hangja, s távolabbról a fölbojdult tömeg meg-megismétlődő, mint egy a hangszórókkal feleselő morajlása. Szemét ádász fényre gyújtották ezek a hangok. Hallod őket? Miért beszélsz nekem a törvényről, arról a törvényről, amelyet emberek alkottak? Vannak magasabb törvények is, avagy nem a galaktikus szellem mondotta é, ne nézd tétlenül, ha a fele barátodat sérelem éri. És nem mondotta é továbbá, ahogyan te bánsz lészen a nyomorultakkal és a kiszolgáltatottakkal, ugyanolyan bánásmódban lészen neked is részed. Nincs talán fegyvered, nincs talán hajód, és talán nincs ott mögötted az alapítvány. És odafönt, és körülötted, nincsené ott a szellem, aki uralkodik a világegyetemen. Megállt, hogy lélegzetet vegyen. Ekkor a távoli csillag öblös hangja elhallgatott odakint, és újból megjelent az izgatott Tinter hadnagy. Beszéljen, dörrent Malló hangja. Uram, Jort Parma személyét követelik. Különben? Mindenfélével fenyegetőznek, uram, nehéz kivenni, mit is akarnak. Rengetegen vannak, és mind eszét vesztette. Van köztük egy, aki azt állítja, hogy ő áll a körzet élén, és rendőri hatalommal is rendelkezik, de lerí róla, hogy nem a maga ura. Ura vagy nem ura, vont vállat Malló, de ő a törvény. Mondja meg nekik, hogy ha ez a kormányzó, vagy rendőr, vagy micsoda egyedül a hajóhoz jön, akkor megkapja a nagy tiszteletű Jort Parmát. Hirtelen pisztolyt rántott. Nem tudom, mi az a parancs megtagadás. Sohasem volt még szerencsém hozzá, de ha akad itt olyas valaki, aki azt hiszi, hogy kioktathat engem, akkor én is megtaníthatom kesztyűbe dudálni. A pisztoly csöve körívet írt le, és megállapodott Tveren. A hajdani kereskedőnek nagy erőfeszítésébe tellett, hogy nyugalmat erőltessen az arcára, és kinyissa, és az oldala mellé lógassa ökölbe szorított tenyerét. Lélegzete fújtatva jött ki az orrán. Tinter eltávozott, és 5 perc múlva egy vézna alak kivált a tömegből. Lassan és habozva közelített, látszott, hogy alig tud úrrá lenni félelmén és rettegésén. 2-szer is visszafordult, de mindkét alkalommal meggondolásra késztette az ezerfejű szörnyeteg egyértelmű fenyegetése. Helyes, intett Malló a kézi fegyverrel, amelyet nem tett vissza a tokjába. Grun és Upsur, vezessék ki! A misszionárius visítozni kezdett. Kezeit a magasba lökte, s ujjaival görcsösen az ég felé mutatott. A palást bő ujjai visszahullottak, és látni engedték sovány, eres karjait. Hirtelen a pillanat tört részeig tartó parányi fényvillanást lehetett látni. Malló hunyorított, és megvetően intett a kezével. A misszionáriusból ömlött a szó, miközben próbált kiszabadulni a 2 pár marok szorításából. Átkozott legyen az áruló, aki fele barátját a gonoszság és a halál karjaiba taszítja, legyenek süketek a fülek, amelyek nem hallják meg a segélykérők kiáltásait, vakuljanak meg a szemek, amelyek nem látják meg az ártatlanságot. Örök sötétség boruljon a lélekre, amely megbékél a sötétséggel. Tver a fülére szorította a tenyerét. Malló megpörgette és zsebre vágta a pisztolyát. Oszolj! Adta ki a parancsot kimért hangon, mindenki foglalja el a helyét, teljes készenlétben lenni a tömeg föloszlása után 6 órán át. Utána újabb 48 órán át duplázott őrség. További parancs akkor. Tver, jöjjön velem. Csak 2 voltak Malló magánlakosztályán, Malló egy székre mutatott és Tver helyet foglalt. Köpcös alakja, mintha megroskadt volna. Malló gúnyosan nézett le rá. Tver, szólalt meg, csalódtam magában. A politikában eltöltött 3 év elegendő volt rá, hogy kiverje magából a kereskedő szokásokat. Ne felejtse el, hogy odahaza az alapítványon lehetek, akármilyen demokrata, a hajón azonban csak zsarnoksággal lehet elérni, hogy kedvem szerint menjenek a dolgok. Eddig még sohasem kellett fegyvert fognom az embereimre, és most sem kellett volna, ha maga nem akadékoskodik. Tver, folytatta, maga nem tartozik a hajó állományához, hanem az én vendégem, és ha kettesben vagyunk, élvezni is fogja a legszívélyesebb vendégszeretetemet. Mostantól kezdve azonban az embereim jelenlétében urazni fog, és elfelejti, hogy Mallónak hívnak. És ha meghallja a parancsomat, gyorsabban fog ugrani, mint egy harmadosztályú újonc, különben egy-kettőre az alsó fedélzeten találja magát, vasra verve. Megértette? A pártvezér nyelt egyet, kelletlenül kinyögte. Bocsánatot kérek. Meg van bocsátva. Kezet rá. Tver vézna ujjai eltűntek Malló lapát kezében. Én jót akartam, mentegetőzött Tver. Nem könnyű kiadni valakit a csőcseléknek, ha tudja az ember, hogy meg fogják lincselni. Az a remegő térdű kormányzó vagy micsoda nem képes őt megvédeni. Kézgyilkosság. Nem tehetek róla. Az igazat megvalva valami bűzlött az egész incidensben. Nem vette észre? Észrevenni mit? Az űrkikötő kint van az Isten háta mögött, messze a lakott helyektől. Egyszerre csak meglép egy misszionárius. Honnan? Idejön. Mintha véletlen volna, egy nagy tömeg is ide csődül. Honnan? A legközelebbi város, amit már annak lehet nevezni, legalább 150 kilométerre van ide. A tömeg azonban fél órán belül itt terem. Hogyan? Hogyan? Visszhangozta Tver. Nos, hát ha a misszionáriust csaléteknek hozták ide. Nagy tiszteletű parma barátunk alaposan meg volt zavarodva. Egy percig sem látszott, hogy teljesen ura az akaratának. A megpróbáltatások, dörmögte Tver keserűen. Lehetséges, de az is meg lehet, hogy éppen azt akarták. Mutassuk meg a nagy lelkűségünket és a lovagiasságunkat, és ostoba módon vegyük védelmünkbe ezt az embert, aki a Corelli és az alapítványi törvények ellenére tartózkodik itt. Ha kimenekítem, akkor ellenséges cselekedetet hajtok végre Corell ellen, és az alapítványnak semmilyen törvényes joga sincs, hogy a védelmünkre keljen. Ez, mintha túl merész lenne a következtetése. Mielőtt Malló válaszolhatott volna, megszólalt a hangszóró. Uram, hivatalos üzenet érkezett. Azonnal jelentse. A fénylő hengerecske halk kattanással hullott ki a résen. Malló fölnyitotta és kirázta belőle az ezüsttel átitatott lapot. Elismerően dörzsölgette hüvelyk és mutató ujjak között. Egyenesen a fővárosból küldték a kapitány saját irodaszere. Egy pillanat alatt átfutotta és elnevette magát. Tehát túl merész a következtetésem, mi? Tver kezébe dobta az üzenetet és hozzátette. Fél órája sincs, hogy kiadtuk a misszionáriust, és íme kapunk egy nagyon udvarias meghívást a kapitány felséges színe elé, miután előzőleg egy egész hétig hiába vártunk rá. Az az érzésem, hogy kiálltuk a próbát. Asper kapitánya népemberének tartotta magát. A tarkóján még megmaradt szürke hajszegély lomposan a vállára lógott, az ingére ráfért volna a mosás, és szipákolva beszélt. Itt semmi kérkedést nem fog látni, Malló kereskedő, semmi magamutogatást. Ne lásson mást bennem, mint az állam első polgárát. A kapitány ezt jelenti, és más címmel nem is rendelkezem. Egyre jobban élvezte a saját szónoklatát. Valójában ezt a körülményt tartom Corell és a maguk országa között a legerősebb összekötő kapocsnak. Tudomásom szerint maguk is a köztársaság áldásait élvezik, akárcsak mi. Jól tudja, kapitány, helyeselt Malló komoly képpel, magában helyre igazítva a mondottakat, és én ezt igen erős érvnek tartom a két kormány közötti tartós béke és barátság mellett. Béke, igen. A kapitány ritkás szürke szakálla megrándult, hogy arcának elérzékenyült grimaszához idomuljon. Nem hiszem, hogy a periférián akad még valaki, akinek olyan közel állna a szívéhez a béke gondolata, mint az enyémhez. Büszkén kijelenthetem, hogy amióta kitűnő atyámtól átvettem az állam vezetését, egyetlen egyszer sem esett sérelem a békén. Talán nem ildomos hivatkoznom rá, tette hozzá diszkréten köhécselve, de azt mondják, hogy a népem, akarom mondani a polgártársaim, úgy ismernek engem, mint Asper a közkedvelt. Malló tekintete a gondozott kerten időzött. Lehet, hogy azok a hórihorgas alakok, akik furcsa, de hangsúlyozottan elrettentő fegyvereikkel folyvást ott ődöngnek, elővigyázatosságból őt tartják szemmel. Ezt még meg lehet érteni. De az a magas kerítés, amelyet láthatóan nemrégen erősítettek meg acél pillérekkel, nem nagyon illett az ilyen közkedvelt vezérhez. Szerencsémnek tartom hát, szólalt meg, hogy önnel hozott össze a sorsom kapitány, a fölvilágosult kormányzást nélkülözni kénytelen környező világok despotáiból és uralkodóiból gyakran hiányoznak azok a tulajdonságok, amelyek egy vezetőt közkedvelté tesznek. Úgy mint? Kérdezte a kapitány némi gyanakvással a hangjában. Úgy, mint a nép érdekeinek a szívükön viselése. De hát önnek ezt nem kell magyaráznom. A kapitány tekintetével az ösvény kavics burkolatát vizsgálgatta, amelyen komódosan sétáltak egymás mellett. Karját összekulcsolta a háta mögött. Ez idáig, folytatta Malló nyájasan, az országaink közötti kereskedelemnek hátrányára voltak azok a korlátozások, amelyekkel az ön kormánya sújtotta a kereskedőinket. Ön bizonyára régen belátta, hogy a korlátozásoktól mentes kereskedelem szabad kereskedelem, dörmögte a kapitány. Legyen szabad kereskedelem. Be kell látnia, hogy ez mindkettőnk számára előnyös lenne. Önöknek vannak olyan áruik, amelyekre nekünk szükségünk volna, és fordítva. Cseréljük a jólét emelkedésével járna. Egy olyan fölvilágosodott vezető, mint ön, a nép barátja, aki mondhatni maga is a néphez tartozik, nem igényel több magyarázatot. Nem is feszegetem tovább a dolgot, nehogy abba a gyanúba essek, hogy lebecsülöm az értelmi képességét. Úgy van, én belátással élek, de maguk, siránkozott panaszosan. Az embereik mindig olyan oktalanok voltak. Én támogatok minden kereskedelmet, ami a gazdaságunkból kitelik, de nem a maguk föltételei mellett. Nem én vagyok itt az egyedüli gazda, emelte föl a hangját. Én csak a közvélemény szolgája vagyok. A népem nem hajlandó elfogadni bíborba és aranyba csomagolt árucikkeket. Malló kiegyenesedett. Magukra akarták tukmálni a vallást? Végeredményben mindig is azt csinálták. Bizonyára emlékszik a 20 évvel ezelőtti Asconi esetre. Először a nyakukba sózták néhány árucikküket, aztán teljes szabadságot követeltek a misszionáriusoknak, hogy a kereskedelem útját egyengessék. Aztán jöttek az egészségtemplomok, ezt követték az egyházi iskolák, végül teljes önállóság az egyház összes tisztségviselői számára. És mi a végeredmény? Ascon ma szerves része az alapítvány rendszernek, és a nagymester a gatyájára sem mondhatja, hogy az övé. Nem, nem. Egy független népet nem lehet így lealázni. Azok közül, amiket ön említ, én egyetlen egyel sem akarok előhozakodni. Nem-e? Nem én. Én mesterkereskedő vagyok. Az én vallásom a pénz. Ezt az egész miszticizmust, meg a misszionáriusok hókuszpókuszát ki nem állhatom, és örülök, hogy ön sem hajlandó eltűrni őket. Ettől ön még rokon szenvesebb nekem. A kapitány magas fejhangon elkacagta magát. Jól mondta, az alapítványnak előbb kellett volna maga fajta embert ide küldenie. Barátságosan rátette a kezét a kereskedő széles vállára. De ember, maga eddig csak a felét mondta el. Azt megtudtam, hogy mivel nem akar lépre csalni. Most árulja el azt is, hogy mi a csalétke. Az egyetlen csalétek, kapitány úr, az, hogy óriási gazdagság fogja terhelni a vállát. Valóban? Szipákolta. De mire nekem a gazdagság? Az igazi gazdagság a nép szeretete, és ezzel én rendelkezem. Mindkettő az öné lehet, mert ha valaki az egyik kezével aranyat gyűjt, a másikkal még cirógathat. Ez fiatalember fölöttébb érdekes látványt nyújtana, ha egyáltalán megoldható lenne. Hogy képzeli el mégis a dolgot? Ó, számtalan mód van rá. Az egyetlen nehézség kiválasztani a megfelelőt. Lássuk csak. Nos, például a luxus cikkek. Ez a valami ittni... Malló óvatosan előhúzott a belső zsebéből egy csillogó fémből készült lapos, összekapcsolt láncot. Például ez. Mi a csuda az? Be kell, hogy mutassam. Tud keríteni egy lányt? Bármilyen fiatal nő megteszi, no meg egy földig érő tükör. Kerüljünk beljebb. A kapitány szerényen háznak nevezte a lakását. A köznép minden bizonnyal palotának titulálná. Malló őszinte szeme ezzel szemben inkább erődnek látta. A főváros fölé emelkedő magaslatra épült, vastag falai meg voltak erősítve. Kapuiban őrség állt, s lerít róla, hogy az egész építményt védelemre tervezték. Pontosan az a fajta lakás, gondolta Malló epésen, amely a közkedvelt Asperhoz illik. Fiatal lány termett előttük, mélyen meghajolt a kapitány előtt, aki a kapitány né egyik szolgálójaként mutatta be őt. Megfelel? Kérdezte. Tökéletesen. A kapitány kíváncsian leste, amint Malo a lány derekára csatolta a láncot, és hátra lépett. Ez az egész, mondta a kapitány szipákolva. Kérem, kapitány, húzza be a függönyt. Kisasszony, a csat közvetlen közelében van egy apró gomb, legyen szíves, mozdítson rajta fölfelé egy kicsit. Rajta, nem fog fájni. A lány szót fogadott, mélyet lélegzett, a kezére pillantott, és meglepetésében felkiáltott. Derekából sápadtan fénylő sugarak szöktek föl, és színes, vibráló láng nyelvek gyanánt égő koronává egyesültek a feje fölött. Mintha valaki letépte volna az égről a sarki fényt, és köpenyt szabott volna belőle a lány alakjára. A lány a tükörhöz lépett, és elbűvölve bámulta magát. Tessék, vegye fel ezt is, nyújtott át neki Malo egy színtelen kavicsokból álló nyakláncot. Tegye a nyakába. A lány úgy tett, és minden egyes kövecske abban a pillanatban, ahogy bekerült a lumineszkáló mezőbe, mintha lángra lobbant volna, bíbor és arany színben vibrált és szikrázott. Hogy tetszik? Érdeklődött Malo. A lány nem válaszolt, csak a szemei árulkodtak elragadtatásáról. A kapitány intésére kelletlenül lekattintotta a gombot, és a dicsfény elenyészett. A lány eltávozott, de micsoda emléket vitt magával. Ez az öné, tekintse úgy, mint az alapítvány szerény ajándékát a kapitányné részére. A kapitány hümmögve méregette a kezében az övet meg a nyakláncot. Hogy működik ez? Ezt a műszaki szakértőink tudnák megmondani, vont vállat Malo. Egy biztos, működni fog az ön kezében, anélkül, hangsúlyozom, anélkül, hogy a papok segítségére szorulna. De hát ez csak asszonyi csecsebecse. Mit lehet vele kezdeni, hogy lenne ebből pénz? Szokott ön bált, fogadást, díszebédet mit rendezni? Hogyne? Van önnek fogalma arról, mit fizetnének a nők az efféle ékszerekért? Legkevesebb 10 000 tallért. A kapitány mintha darás csípte volna meg. Ezen kívül, mivel az árucik energiaforrása nem tart 6 hónapnál tovább, fennáll a gyakori csere szükségessége. Nos, mi annyit tudunk szállítani belőle, amennyit csak óhajt, méghozzá 1 000 tallérnak megfelelő kovácsolt vas ellenében. 900% haszon üti az ön markát. A kapitánya szakellát markolázta, miközben az agya szédületes kalkulációkat végzett. A galaxisra egymást fogják ölni érte az özvegyasszonyok. Le fogom szorítani a kínálatot, hadd licitáljanak csak. Persze azt nem fogom elárulni, hogy én személyesen. Ha akarja, elmagyarázhatjuk, hogyan lehet bábvállalatokat létrehozni, szakította félbe. Malo, mintha kitalálta volna a gondolatait. Aztán vegyük csak találomra, mi mindent tudunk háztartási gépekben ajánlani. Van összecsukható sütőnk, amely 2 perc alatt a legrágósabb húst is a kívánt puhaságúra süti.